azt magyarázza, hogy minden egyes ember, mielőtt fogok beszélni sokat, mai napon is, Istennek a logosza, Istennek az üzenete. És ez a két logosz, ami most a házasságban össze van csukva, hogy tud egymáshoz közel férkőzni, egyé válni? Úgyhogy dialogozban van vele. Ők dialogozban vannak egymáshoz. Ez az egésznek a lényege. Tehát az egész, a Gabriel Calvónak az alapgondolatban ez volt, hogy a beszélgetés katalizálja a házasságokban a párbeszédet. Szóval a dialogosz, mert mindegyikünk logosz, lezárt egység, a dialogosz az nem luxus a házasságban. Ezért mondtam az előző emlékezésben, hogy valamit elkezdeni, mikor hazajöttök mind a ketten, ne sajnáljátok az időt. Ne engedjétek el egymás kezét. Ne engedjétek el egymás kezét. Annyira fontos, hogy ez a dialógus megmaradjon. Amelyetök ügyesebb, valamiképpen találjátok ki, ami nektek való, hogy tudjatok egymással beszélgetni. A Szent Atya itt a negyedik fejezetben külön szól a 136. ponttal kezdődően a párbeszédről. És érdekes az, hogy azt is mellé fogom idézni, hogy az irgalmasság évében a végén a beszédei között az tartott egy katekézis sorozat is az irgalmasságról, ott a párbeszédet úgy emlegeti, mint az irgalmasság egy módja. Ezt a kettő dolgot szeretném picit úgy mondogatni. Bíztatásul, bátorításul, nem tudom, hogyan kell mondani. Amoris Laetitiában a Szent Atya szinte iskoláson szétszedi először, hogy hogyan tudom, de milyen lépésekbe tudjuk elkezdeni, vagy újrakezdeni a párbeszédet. Két ember a házasságban. Első helyen azt mondja, a szeretet megélésének, kifejezésének és érlelésének kiváltságos és mellőzhetetlen módja a házas és családi életben a párbeszéd. Tehát a szeretet megélésének, kifejezésének, érlelésének az eszköze a párbeszéd. Szeretem, ami nem jut el a másik, az nincsen. Ami nincs kommunikálva, az nincsen. Szeretjük mi egymást, csak nem kommunikáljuk egymást fel. Higgyétek el, hogy a legtöbb szenvedés a házasságban ez. Annyiszor megtörténik, éppen nem is ugyan történtem, hogy felém elmondja mindegyik, hogy mennyire tiszteli, szereti a párját, vagy hogy mennyire jó esik a feleség, hogy megöleli a férje, de a férjek ezt már nem mondja el. Annyiszor találkozom ez a történettel. Amikor tudták, hogy mi a következő kérdés, el is szokták mondani, hogy nem mondtam meg a férjemnek. Nekem elmondja. Tehát nem... Ja. Tehát a szeretet kifejezésének, érlelésének, megélésének ugye mellőzhetetlen módja a párbeszéd. Csak hogy ez hosszas és elkötelezett tanulási időszakot tételez fel. Azért itt már érettebb házasságok vannak együtt, de ez a tanulási időszak, ez mindig tart. Szóval nem csak a jó pap tanul holtig. Ti is. A férfiaknak és a nőknek, felnőtteknek és fiataloknak más és más a közlési módja, különböző nyelvezetet, ugye, mint a jó atya, Ádám atya kipróbálta az ifjúságon, a közlési módja különböző nyelvezeteket használnak, más és más kódrendszerbe mozognak, a kérdés föltevés és a válaszolás módja a hangnem, az alkalom és sok más tényező befolyásolja a kommunikációt. Biztos az elején, mikor együtt jártatok, vagy megházasodtatok, akkor emlékeztek azokra a kommunikációs nehézségekre. Szóval, hogy halkan mondja, hangosan beszél, megrezzelsz, mert otthon álltok, mindig halkan beszéltek. Annyiféle nyomorúság szokott lenni a kommunikációban. Vagy mit értesz a szavakon? A szó az egyiknek, ami egészen rosszat jelent, és neked még semmi különösebbet nem szívesen használod. Mire megtanuljátok egymás szótárát. És ez még most is azt gondolom, lehetne erről beszélni, előbukkannak szavak, amik idegenül hangzanak számodra a párodnak a szájából. Hogy nem is tud pontosan, mit jelent ez számára. Tehát különböző nyelvezetet használ. Megtanulni egymás nyelvét, ez nem egy könnyű mesterség. Szóval szép, ahogy a házasság megérkeznek azért egymáshoz, és tényleg tanulják egymás nyelvét, de mindig tud előjönni félreértés érett házasságban is, amikor nem azt jelenti neki a szó, mint a párjának. Ezentúl mindig ki kell alakítani bizonyos magatartás formákat, mondja a Szent Atya, amelyek a szeretetet fejezik ki, és lehetővé teszik a hiteles párbeszédet. Tehát megtalálni a formáját annak, hogy a szeretet megjelenjen kettőtök között, és lehetőség legyen a hiteles párbeszédre. Azt látom az embereknél, hogy sokszor észre se veszik, és eltűnik kettőjük között párbeszéd. Békítettem egy házasságot, és kiderül, hogy a lány úgy érte meg, hogy a fiúval ő beszélget. És a fiú mindjárt képébe vágta a lánynak, hogy igen, azt megmondom, hogy mit kell csinálnom. De már semmit se. Azt nem tudod megkérdezni, mi van velem. Eltűnik a párbeszéd, és nem veszik észre. Mert beszélnek ők a logisztikáról. Ez első, tehát megtanulni egymás nyelvét, megteremteni azt a formát, ahol a szeretet egyiktől eljut a másikig. Következően mond a Szent Atya, időt, mégpedig minőségi időt kell hagynunk magunknak, amely türelmes és figyelmes odahallgatásból áll, hogy a másik kifejezhesse mindazt, amit ki kell fejeznie. Ugye ez a Csöplen könyv mondja mindig ez a minőségi időt. Most már megbarátkozok a fogalommal, mert látom, hogy kell hozzá minőségi idő. Azt látom egyre inkább, hogy az emberek nem is az a bajuk, hogy időt, hogy nem találnak egymásra, hanem van üres járat azért még így is, ebben az elfoglaltságban is. De már mind a kettő kifasa a citrom. Szóval, néha nem látom már, hogy hol tud egy házaspár kiszakítani időt. Hogy legyen egymással találkozásuk. Mi a hétvégi reggeleket tudom elképzelni. A szerencsétlen fél elmegy reggel, este, hét után hazajön, gyerekfürdetés, minden. Mert leküzdenek a gyerekekkel, akkor már nem tudnak egymáshoz veszekedni se. Szóval nagyon-nagyon élelmesnek kell. Néha azt gondolom, hogy muszáj megszervezni a gyerek megőrzést, és elmenni legalább egy fél napra, már arról beszélek csak. Szóval amikor szoktam mondani ezt a szolgálatot, hogy hetente egy este, havonta egy nap, évente egy hét. hetente egy este az a legnehezebb, mert estét ki lehet szedni, de hogy használhatóak legyetek egymás számára. És azt el sem tudom képzelni. Azt mondja a Szent Atya itt a minőségi időnek a keresésénél, ez megköveteli azt az aszkézist, hogy ne kezdjünk azonnal az első adandó pillanatban beszélni. Tehát az odahallgatásról szól itt, ugye? Tehát minőségi idő, odahallgatás. Ez a végighallgatása a másiknak. Szegény kolerikusok, meg szangvinikusok elég nagy bajban vannak ilyenkor. A másik levegőt vesz, ha mondja magáét. Ahelyett, hogy rögtön elmondanánk a véleményünket, és tanácsokat osztogatnánk, biztosítanunk kell a másikat arról, hogy mindent meghallgattunk, amiről ő úgy érzi, hogy el kell mondania. Valamelyik fél, nem tudom, feleség előtt mondta, hogy hát én úgy szoktam csinálni, feleség elkezdi, látom, hogy nem kell semmit csinálni, én ki szoktam kapcsolni olyankor. Mert úgy se kell semmit csinálni. Szóval ki akarja mondani? Hadd mondja ki. És akkor is oda kell figyelni. Szóval, ha nincsen megoldandó feladat, akkor nem kell a figyelni az asszonyra, kikapcsol, mondja a fiú. Tehát mindent meghallgatni, amiről ő úgy érzi, hogy el kell mondania. Ezzel együtt jár, hogy belső csendet kell teremtenünk, hogy a szív és elmebéli zajok nélkül hallgathassunk oda. Szép ez a kifejezés, szív és elmebéli zajok. El kell hagyni minden sietséget, részt kell vennünk a mások gondjaiban, bajaiban, teret kell biztosítanunk számukra. Teret biztosítani számukra a másik gondolatainak. Szóval az imádságnál szoktuk mondani, hogy Isten szín elé helyezkedés, tulajdonképpen egy párbeszédben is a házasságon belül bele kell helyezkedni. Le kell csendesedni. Le kell csendesedni, meg kell érkezni egymáshoz. És ez nem megy csettintésre, kikapcsolod a gépet, és már ott vagyok. Tehát szív és elme méri zajok nélkül, ugye? Teret kell biztosítanunk számára. A házastárs gyakran nem megoldást vár a problémára, hanem azt szeretné, ha meghallgatnád. Éreznie kell, hogy a baját, csalódását, félelmét, haragját, reményét, álmát befogadták. Ebben nagyon ügyetlenül tudnak lenni a házasságok. Tehát érezze a párom, hogy az ő szorongását befog. Nem is érti, most nem tudom, hogy búzom, mit történetem, vagy hírtem, hogy látszik, hogy nem is érzi, miről beszél a másik. Nem érzi, nem érzékeli. Tehát lehet, hogy mondjam, ok nélküli félelem, de félelem attól még benne van. Mégis milyen gyakoriak az ilyen panaszok, nem hallgat meg, amikor úgy látszik, hogy igen, valójában akkor is máson jár az esze, beszélek és érzem, alig várja, hogy végre befejezzem, ha beszélek hozzá, próbál témát váltani, vagy kortán, furcsán válaszol, hogy véget vessen a beszélgetésnek. Tehát az első a tanulni egymás nyelvét, megtanulni a helyet és időt, a minőségéről beszél a következőben, egyfajta aszketikusságot kíván, hogy nem szólsz bele a másikba, oda hallgatsz, és nem föltétlen valamiféle megoldást vár tőled. Az, hogy hallgass meg. Lehet, hogy tudja is, hogy nincs erre megoldás. Tehát hadd mondja ki. Meséltem már talán nektek, egy apácok gimnáziumban voltam, lány ifjúságnak beszéltem, és lehetett üzenni az anyukáknak, vagy az apukáknak, és a kislányokkal ilyen hetedik, tehát 17 évesek lehettek, üzent, hogy tessék megmondani anyukámnak, hogy minden este üljön az ágyom szélére, lehet, hogy két nap is tudom kimondani, de ezt ki tudnám mondani, hadd mondjam ki. Én azt hiszem, ti épp így vagytok egymással. Épp így vagytok egymással. És egy jelenség, amelyik házasságban a feleségben meg volt a készség, hogy mi történt, mi volt a mai napon veled. Hát semmi érdekes, ránt a vállán. És a lány gondolja, nem akar el most beszélni. És akkor a fiú végén sértett, hogy igazából nem érdekli őt. Tehát picikés szabad erőszakot el. Hát lányok is vannak így a házas életben. Visszautasító, és a végén nem küzd érte a férje, hanem is küldött neki. Munkai történet ez is. De amikor a férj lerázza, hogy hát nem érdekes semmi se, és akkor végén panaszos, hogy meg se hallgatsz. Meg igazán nem érdekel, hogy mi van velem. Ismerjétek meg egymást ilyen szempontból is. Lehet, hogy nehezen kezd vele is leráz, nem biztos, hogy el kell fogadni. Persze van, amikor ez objektív és visszavonuló tapintattal. Mit tudom, hadd mondjak ilyeneket, mert megtörtént az igaz. Valamelyik, szóval a fiú elveszíti apját vagy anyját. Intelligens ember, nem tudom, kiről beszélek magam se. És a nagy gyászban nekem panaszolja, hogy a felesége nem kommunikál, nem kommunikálja ezt a gyászt. Nagyon érzékeny pillanat az ilyen helyzet. És a lányban egy tisztelet volt, hogy magából hadd hordozza ki a fájdalmát. És a fiúnak igazából arra van szüksége, hogy a lány mellette legyen aktívabban. Nagyon nehéz dolgok ezek. De vegyétek észre. Vegyétek észre. És álljatok egymás mellett. Szokássá kell fejleszteni, ez a harmadik pont a Szent Atyánál, hogy valós jelentőséget tulajdonítsunk a másiknak. Teszik, hogy valós jelentőséget tulajdonítsak a másiknak. Tehát amit a szeretett himnusznál is mond az egyik helyen, hogy ne nézd le a másikat, értékeld. Férfiak is tudnak legyinteni egy női fecsegés. Hát nőből van, hát hogy beszél, hogy a nő tud beszélni. Hát persze. Személyiségének megbecsüléséről van szó. Annak elismeréséről, hogy joga van a létezéshez, az önálló gondolkodáshoz és a boldogsághoz. Soha nem szabad lebecsülni azt, amit mondhat, vagy kifogásolhat. Ugyanis ki kell fejeznie a saját álláspontját. Itt arról a meggyőződésről van szó, hogy mindenkinek van mondani valója. Mert más az élettapasztalatunk. Más szempontból látjuk a dolgokat. Mások a meggyőződéseink, szokásaink, meglátásaink. Most jön meg a harmadnál egy férfi, meg a női agyról egy könyv, nem néztem meg, csak tudom, hogy arról szól, és ismer az ilyen témájú tanulmányokat. Szóval ezért lát másként egy férfi, meg egy nő. Nekem fürdíti a másik nemmel találkozni, mert nem vagyok 24 órán, az összecsukva vele. Mert nem mindig. Ez a két nemnek az agya, hát más. Isten, hála Istennek. És azért kell meghallgatni egymást, mert másként láttuk. Másként láttuk. Nagyon érdekes, a mesterségemhez tartozik, hogy külön-külön hallgatom az embereket, és hogyan él át egy helyzetet az egyik és a másik. Nagyon különböző, mert nem, és úgy mondják el, hogy megérik, mert ők maguk nem beszélték át. Egyik eufóriával jön mondjuk vissza a szabadságról, a másik meg azt mondja, hogy pocsék volt vele lenni. És nem tud, nem veszik észre egymáson. Kiki másként éri meg ugyanazt a helyzetet. Ez a kommunikáció. Én annyiszor megszenvedem ezt, hogy egészen más mondani, nem azért, mert hazudni akarnak, mert akarnak vezetni, meg egymást akarják pocskondiázni, hanem úgy érik meg, csak azt nem egymásnak mondják el nekem. Tehát itt arról a meggyőződésről van szó, hogy jelentőség tulajdonképpen egymásnak, hogy mindenkinek van mondani valója. Mert más az élettapasztalatunk, más szempontból látjuk a dolgokat, mások a meggyőződéseink, a szokásaink, meglátásaink. El kell ismerni a másik igazságát, mélységes meggyőződései jelentőségét és a hátteret, amelyből megszólal, még agresszív szavai mögött is. Tehát az ilyen érzéseknek a kimondása. Nem tudom, mi lesz ebből a kapcsolatból. Ugye együttélés nem katolikus módon csinálják. És akkor a lány panaszkodik, hogy a fiú elfoglalja 90%-át az asztalnak. A fiú erre mondja, hogy te hazudsz, mert én csak a 70%-át foglalom el. Borzasztó. Ezen összevesztek ott nálam most, 70%-a vagy 90%-a. Akármilyen százalék, 60 is lehet az én tőlem. Tehát a másik azt mondja, hogy kimarad az életedből. Nincs helye az életedben. Ebben nem lesz házasság így. És akkor ezzel összevesztek, és akkor 60%, 70% vagy 90%. És mondta a lány, mondta a fidel, odébb tuhatta az asztal, odébb tóta. Szóval itt a kommunikációnak olyan új elemi szintje nincs meg. Olyan vezekedés produkálnak ott előttem. Nem jó hallgatni. El lehet ismerni a másik igazságát, mélységes meggyőződése jelentőségét, és a hátteret, amely megszólal, még agresszív szavai mögött is. Ezért meg kell próbálni beleképzelni magunkat a helyzeteibe, és így értelmezni szívének mélységét, azonosítani, hogy mi érdekli, és ezt az érdeklődést kiinduló ponttól felhasználni a párbeszéd elmélyítésére. Tehát komolyan venni a másikat, ez a harmadik szabály. Tehát leegyszerűsítve az első az a megtanulni egymás nyelvét, minőségi időt találni, egymást komolyan venni. Öregházasként is. Következő, amit a Szent Atya kiemel. Szellemi tágasság, hogy ne zárkozzunk be megszállottan néhány eszmébe, és hajlékonyság saját véleményünk módosítására vagy kiegészítésére. Tehát ne zárkozzunk be hajlékonyság véleményünk megváltoztatására. Lehet, hogy a saját elgondolásomból és a másikéből olyan szintézi születik, amely mindkettőnket gazdagítja. Az egység, amelyre törekedni kell, nem egyformaság, hanem a különbözőség egysége, vagy másként az összebékített különbözőség. A testvéri közösség ezen gazdagító stílusában a különbözők találkoznak, tisztelik és értékelik egymást, mindazon által megérzik a különböző árnyalatokat, hangsúlyokat, amelyek gazdagítják a közös jót. Ez a különbözőség, amikor jönnek az a megkeserítség, hogy annyira nem vagyunk egymáshoz valók. Azért lettek házasok. Csak valahol elakadt a kommunikáció. Ez az ellentétek vonzása. Persze, hogy nem egymáshoz való, hanem egyformák. És ez nem baj, hát milyen unalmas az élet az egyformaságtól. Meg kell szabadulnunk attól a kényszertől, hogy ugyanolyanok legyünk, mondja Szent Atya. Ügyesség is kell ahhoz, hogy időben fölismerjük a különbözőségeket, amelyek összehangolhatók a párbeszéd folyamat megszakítása nélkül. Például felismerhetjük az esetlegesen felmerülő rossz érzéseket, és relativizálhatjuk azokat, hogy ne veszélyeztessék a kommunikációt. Fontos a képe, hadd mondjam hozzá az előbbi történetet, hogy ott a fiú egyke, aki 90%-át elfoglalja az asztalnak. Mindig el fogja fogni 90%-át. Nem volt neki testvére, nem tett róla. Így nőtt föl. Övé volt egy egész gyerekszoba. Nem csak egy sarka. Mindig úgy fog pakolni. Szóval, amikor belehelyezem a másik helyzetébe, akkor könnyebb elfogadni. Mondja a Szent Atya. És nem veszélyezteti ez a helyzet a kommunikációt. Fontos a képesség, hogy bántás nélkül tudjuk kifejezni, mit érzünk, olyan nyelvezetet és kifejezésmódot kell használnunk, amilyet a másik könnyebben elvisel és elfogad, még ha a tartalom megragadása nehéz is számára. Tehát az érzésnek a kifejezését. Az érzésben nincs bántás. Azt magamról beszélek, azt éreztem. A szegény lány is azt hiszem, hogy kiszorult a fiúnak az életéből. Egy ilyen, ezt hozta példának, de a fiú nem értette meg. Fontos a képesség, hogy bántás nélkül tudjuk kifejezni, mit érzünk, tehát erről van szó. Igazából nem tudom, hogy a mézsben mennyire hangsúlyoz az érzést, hogy a házas hétfélyen nagyon hangsúlyozzák az érzést, nem az érzelmekről van szó. Anélkül kell elmondani a kritikánkat, hogy a bosszú egyik formájaként haragot gerjesztenénk, és kerülnünk kell azt a moralizáló nyelvezetet, amely csak támadni, gúnyolni, hibáztatni, megsebezni akar. A házastársak közötti viták nagy része nem súlyos dolgokról szól, kicsinyes, jelentéktelen dolgokról van szó, de az előadás módja, vagy a párbeszédben tanított magatartás felbosszantja a lelket. Tehát hányszor jönnek, hogy összevesztünk nagyon, de nem tudom miről, mi fölött. A következő adásra tudják, csak azt tudják, hogy veszekedtek. Hányszor jönnek így az emberek? Mert jelentéktelen, bagatell dolog, jó van, mikor mind a kettő fáradt, az egy külön szám számomra. De néha olyan jelentéktelen dolgokon, mint az a 60-90%. Következő, azt mondja a Szent Atya, vannak figyelmes gesztusok, amelyek kimutatható a szeretet a másik fele. A szeretet meghaladja a legrosszabb akadályokat is. Ha szeretünk valakit, vagy érezzük, hogy ő szeret, jobban megértjük, mit akar kifejezni, és megértetni velünk. Le kell győznünk azt az esendőséget, amely félelmet kelt bennünk a másikkal szemben, mintha vetélytársunk lenne. Nagyon fontos, hogy saját biztonságunkat mély döntésekre, meggyőződésre, értékre alapozzuk. És ne arra, hogy vitába győzedelmeskedjünk, vagy arra, hogy nekünk adjanak igazat. Hadd tegyek itt az elejéhez. Azt mondja, vannak figyelmes gesztusok, amellyel kimutatható a szeretet a másik fele. Ugye Márti meg Sanyarról nem beszéltek, mert nem ez a témájuk, hogy amikor nem élhettek hosszú ideig házas jelent. Az a szeretett gesztus, hogy meghasználhatták. Annyiszor találkozom ezzel a küzdelemmel. Ez vagy az megbetegszik, böjtölteti őket a házas életben a betegség. De viszont megtalálják egymás fel a gesztusokat. Annyi sosz élet. Ezt nem szokták kitenni a kirakatba. De fiataloknál évekig tart hosszú, hogy nyavaja, és olyan szép, ahogyan tudják csinálni. Mert nem csak két nemi szer tudja kifejezni a szeretetet. Annyira szépen tudják szinte spontán csinálni fiatalok, türelemmel és szeretettel, hogy eljutnak egymáshoz. Mert megtalálták azokat a gesztusokat, formákat, ahogyan ki tudják fejezni a szeretetüket. Ez is örök tanulás. Látom, hogy vagyunk itt már többen, akik egyidősek vagyunk. Szóval, hogy ugye a házas élet ugye már akadozik külsőségében, és ahogyan át lehet hidalni ezeket a vákuumokat, amik keletkeznek életkori sajátosságként. Kell ezekre készülni meg. Szóval, ami egyházunknak az egész házasság szemlélete annyira szépen, ha komolyan vennénk. Ezek a bőtös időszakai a házasságok, mi ebből vagy abból azokból adódhatnak. Szóval arra való, hogy begyakoroljunk egymás fele gesztusokat, ami kölcsönösen jó mindegyiknek. Sok ilyen szakasz van a házasságnak. És végül ismerjük el, hogy a párbeszéd akkor lesz hasznos, ha van mondani valónk. Ehhez belső gazdaságra van szükség, amelyet olvasmányokkal, személyes reflexiókkal, imádsággal, társas kapcsolatok iránti nyitottsággal lehet táplálni. Ja, hogy legyen mondani valunk egymás fele. Jó, egy kismama szegénykém, akit pelenkáz az egyiket, a másikat szoptatja, szóval persze, hogy ezek vannak, mert egész nap ebben van, és erről tud beszámolni. De azért törekedni kell, hogy tudjunk kiszörni ebből a bezártságból, unalmasságból, semmit mondásból. Még ekkor is. Enélkül a beszélgetések unalmassá, tartalmatlanná válnak. Ha a házastársak egyike sem törődik a lelkével, nem tart fenn változatos kapcsolatokat másokkal, a családélet belterjessé válik, és a párbeszédet elszegényíti. Valamikor nem szerettem, hogy közösen néznek filmet a házas pár, most már megbékítem vele, sőt, szükségesnek tartom. Ja, nagyon vigyázunk erre, hogy ne szűküljünk be. Tudjunk miről beszélgetni. Csak kiegészítésű pár percet még igénybe veszek. A bizonyos katekézis a Szent Atyának, az irgalmasság évben mondott ugyanerről a témáról, csak van közte egy pár nagyon jó megfogalmazás, amire az itt érdemes odafigyelni, hogy legyen erőnk egymást meghallgatni. Azt mondja a Szent Atya az első megállapításban, ebben a katekézisében, azt mondja, a párbeszéd lehetővé teszi, hogy az emberek megismerkedjenek, és megismerjék egymás szükségleteit. Tehát, hogy megismerkedjünk, és megismerjük egymás szükségleteit. Mindenekelőtt nagy tisztelet jele, mert arra készíteti az embert, hogy a másikra figyeljen, és észrevegye párja legkedvezőbb vonásait. Tehát az egymásra odafigyelés, nem az a fontos, hogy megoldjam a problémáját, hogy nem is akarom, de tiszteljen meg az, hogy meghallgatom, ismerjen meg az ő kedvező vonásait. Emlékeztél, szoktuk használni az a képet, hogy ganéturó bogár vagy a párod életében, vagy kincskereső. Tehát a párbeszéd az arra lenne alkalmas, hogy megismerd és megújuljál a másik kedvező vonásainak ismeretébe. Ugyanakkor, hogy megtaláld azt, ami a pároddal közös. Idő után úgy el tud hatalmasodni, hogy az annyira nem vagyunk egymáshoz való. És annyi minden közös van. Ez nagyon-nagyon sokszor megértem emberekkel. Hirtelen csak fölragyog a másik számára, hogy mennyi közös van közöttünk, és mennyire összepasszolunk, és összetartozunk. Vannak sötétségek. Persze egy háromszögben, akkor csak azt látom, hogy a másik nem való mellé. De ha kiózanszik az ember, akkor pontosan tudja, hogy egymáshoz való. Hál' Istennek. Aztán mondja záró mondat, hogy az első szakaszában a Szent Atya, vagy ezt mindjárt hozzávenném egy lejjebbi részt is, azt mondja a Szent Atya, hogy ezentúl a párbeszéd arra hív minket, hogy a másikban Isten ajándékát lássuk, ahogy kérdést intéz hozzánk, és igényli, hogy elismerjük. Tehát a második János Páltól megtanultam ezt a mondatot, hogy a másik Isten nekem szóló ajándéka. De hogyha nem figyeltek oda egymásra, sose juttok el ide. Hogy a másik a párom Isten nekem szóló ajándéka. És lejjebb azt mondja a Szent Atya, végezetül azt kell mondanunk, hogy a párbeszéd minden formája az Isten szeretetére irányuló erős igény kifejezése, Isten pedig elébe megy mindenkinek és mindenkibe, elülteti az ő jóságának magvát, hogy együtt tudjanak működni az ő teremtő művével. Tehát tetszik érteni, azt mondja Szent Atya, hogy a másik Isten ajándéka, nekem szóló ajándéka, és a másikra figyelni nem más, mint az Isten szeretetére irányuló figyelem. Tetszik tudni? Gyereknél szoktuk mondani, hogy megmondja a gyerek az igazat, meg a bolondra szoktuk mondani, ugye? De egymásra nem szoktuk gondolni. Hogy a Benedek regulájában van bent az, hogy hallgass meg a legifjabbat is, mert Isten rajta keresztül is üzenhet. Tehát amikor azt mondjuk, amit a Benedek pápa, ez a száraz ember mond, hogy a másik Isten logosza. Ez ugyanez a gondolat. A másik Istennek az üzenete. Tudjuk a János egyből, hogy mi a logosz. Szóval a másik Isten nekem szóló üzenete, nem meghallgatni a másikat, annyi, mint elfordítani a fülemet Istentől. Hisz a másik Isten szava hozzám, logosza. Ezért mondja, Ferenc pápa nem idézi a Benedeket, de azt mondja, hogy a minden, tehát a párbeszéd minden formája Isten szeretetére irányuló erős igény. Hogy el tudjuk felejteni, testvérek? Tehát amikor még a Szentnek a meghatódott fázisán vagytok, akkor tudtátok és meg tudtátok köszönni a páratokat. És csak kikopik belőletek. És már csak teher. Már nem Isten nekem szóló ajándéka, már nem tudok rá úgy figyelni, hogy Istennek az üzenetét fürkészem a szavában. Tehát Isten szeretetére irányuló erős igény kifejezésre. pedig Isten elébe megy mindenkinek, és mindenkibe előteti az ő jóságának magját, hogy együtt tudjunk működni az ő teremtő művével. Itt a Ferenc pápa mondja valahol, hogy a másikra figyelés az nem más, mint az emberi törékeny természetben, a másik törékeny természetében, most így mondom, a férfi meg a női természetben, megtalálni azt, amit a Szentlélek elrejt benne. Ez a kincskeresés. Ez a kincskeresés. Mert nagyon törékeny emberi természetben van ez elrejtve, mindnyájunkban. Párbeszéd ledönti a megosztottságok és nézeteltérések falait, megteremti a kommunikáció alapjait, és nem engedi, hogy bárki elsziketelődjön, saját kis világába zárkózzon. Ne felejtsétek el, mondja a pápa atya, párbeszédet folytatni azt jelenti, hogy meghallgatom, amit a másik mond nekem, én pedig szelíden elmondom, amit gondolok. De ezt, hogy meghallgatom, ez a meghallgatás. Meghallgatom, amit a másik mond, és szelíden elmondom, a szelíd szót húznám alá, amit gondolok. Ha így haladnának a dolgok, a család nagyon szép lenne, mondja a pápa. Ha viszont nem hagyom, hogy a másik elmondja, ami a szívén fekszik, elkezdek kiabálni. Azt mondja a pápa, hogy ma rengeteget kiabálunk. Ez pedig megsindi a közöttünk lévő kapcsolat. Hallgassuk hát meg a másikat. Fejtsük ki, amit akarunk, szeliden, és nem letorkolva a másikat. Ne kiabáljunk vele, hanem legyen nyitott a szívünk feléje. Szóval nagyon egyszerű szabályok ezeket, hogy szinte szlogen gyűjtemény ez a beszéde a pápának. De azt gondolom, hogy mindenkinek van benne üzenet. És azt is tudom, hogy nehéz. Nehéz. Időt találni erre. Mondom, még időt is találhatod, hogy picikét, olyan fajta pihentséget találni hozzá, hogy tényleg meg tudod hallgatni a másikat. És szeliden fogod elmondani, amit gondolsz. Mert csak ez egy szót vinnétek haza, hogy szeliden fogom elmondani a gondolataimat a páromnak. Hát sok sikert hozzá. Átadtam a szót.